Kedves hallgatom! Sokan megkérdezik, hogy mit kell tenniük annak érdekében, hogy kedvesek legyenek Istennek. A liberális prédikátorok magyarázatot adnak nekik, és a pszichológiai megközelítést alkalmazzák. Ezt mondják, ide figyeljetek, nem dolgoztok eleget, tehát az emberek egy kicsit mélyebbre nyúlnak a zsebükben, különösen ha jómódúak, és ezt mondják, egy kicsit többet adok. Isten nagyon fog ennek örülni. Biztosan kedves leszek előtte. Nagyon sok egyháztag van, aki ezt mondja. Isten biztosan megveregeti a vállamat azért, amit cselekszem. Izrael népének negyedik kérdése eléri a legvégső határt. Talán elsőszülöttemet áldozzam bűnömért, drága gyermekemet vétkes életemért. Ez nagyon jelentős volt ezeknek az embereknek, mert pogány népek vették körül őket, akik a Molok és a Baál imádatában ember áldozatokat ajánlottak fel. Voltak esetek, amikor Izrael is abba az irányba fordult. A déli királyság két legistentelenebb királya, Aház és Manassé, szintén emberáldozatokat mutatott be. Ez a két istentelen király feláldozta gyermekeit égő áldozatként, de vajon tényleg ezt kérte tőlük Isten? Nagyon világossá akarom tenni, hogy Isten sohasem kérte ezektől az emberektől, hogy megégessék gyermekeiket emberáldozatként. Isten igenis megkövetelte, hogy minden elsőszülöttet neki ajánljanak fel a borjak, a juhok, az ökrök és a fiaik közül. De Isten világossá tette előttük, hogy nem kívánja az emberáldozatokat. A Szentírásban sok fejezet szól erről, de csupán néhányat sorolok fel közülük, mert ezeket elegendőnek tartom e tétel illusztrálására. Mózes 4. könyvének 18. fejezetében Isten bizonyos rendelkezéseket adott a népnek, és megmondta nekik, hogy mit kíván tőlük. Ott ezeket olvassuk. Tied legyen az élők közül mindaz, ami az anya méhet megnyitja, és amit bemutatnak az Úrnak, akár embertől, akár állattól való. De az ember elsőszülöttjét meg kell váltanod, és a tisztátalan állat elsőszülöttjét is váltsd meg. Mózes 4. könyve, 18. rész, 15. vers. Isten igényelte az elsőszülötteket. Isten megkövetelte, hogy az elsőszülött fiúgyermek az övé legyen, de kiváltási pénzt, ezüstöt lehetett fizetnie ezért az elsőszülöttért. Más szóval, Isten nem fogadta el az ember áldozatot, és nem fogadta el a tisztátalan állat áldozatot sem. Azt hiszem, ez érdekes. Az ember tisztátalan. Napjainkban az a gyakorlatunk, hogy gyermekeinket felajánljuk az Úrnak, és azt hiszem, nagyon helyes. Abban a kiváltságban részesültem, hogy már több ezer gyermekbemutatáson vettem részt, mint lelkipásztor. Némelyikük csodálatos volt. Egy édesanya oda vezette hozzám fiúgyermekét abban a szemináriumban, ahol tanítottam, és így szólt. Ön mutatta be ezt a gyermeket, amikor csecsemő volt. Hálát adtam az Úrnak, hogy a folytatás is szép lett, de olyanokat is mutattam be, akik némelyike a legszigorúbban őrzött börtöneinkbe került. Nagyon szép, amikor a gyermekeket az Úrnak ajánljuk fel, de ez még nem biztosítéka annak, hogy meg is maradnak a jó úton. Az Ószövetségben Isten ezt mondja, lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. 51. Zsoltár, 7. vers. Várnunk kell addig, amíg a gyermek elfogadja az Úr Jézus Krisztust, mint megváltóját, és amikor ezt cselekszi, Isten elfogadja azt a gyermeket, és fölhasználja szolgálatában. Amíg ez meg nem történik, addig Isten nem tudja felhasználni munkájára. Ahogy Mózes 2. könyvében olvassuk. Nekem szentelj Izrael fiai közül minden elsőszülöttet, amely megnyitja az anyja méhét, akár ember, akár állat, enyém az. Mózes második könyve, 13. rész, 2. vers. De aztán Mózes harmadik könyvében ezt találjuk. Magzatodat ne add oda, hogy elégessék a moloknak. Meg ne gyaláz Istened nevét. Én vagyok az Úr. Mózes harmadik könyve, 18. rész, 21. vers. Más szóval, Isten így szól. Ne ajánlj föl emberáldozatot. Ne vigy gyermekedet az oltárra. Meggyaláznál engem, ha ezt tennéd. Az emberek ezt szokták mondani nekem. Bizonyára reméli, hogy majd az unokája követi az ön lépéseit, és nagy prédikátor lesz belőle. Imádkozom azért, hogy így legyen. Nem akarok kemény szívű lenni, de én nem így imádkozom az unokáimért. A legjobb, amit tehetek, mint nagyapa, hogy fölemelem őket az Úrhoz, és már megmondtam az Úrnak, hogy mindenek előtt azt akarom, hogy üdvözüljenek. Aztán azért imádkozom, hogy az Úr használja fel őket bárhogyan, ahogy akarja. Ha ez az ő akarata, hogy valamelyikük gyógyszerész legyen, és a pirulákat csomagolja, akkor ez halálig megörvendeztetne engem. Ha az Úr azt akarja, hogy árkokat ássanak, akkor azt is örömmel fogadom. Nem ragadhatjuk meg kisgyermekünket, és nem erőltethetjük a keresztény szolgálatra. Ez egyszerűen nem válik be. Ezt nem így kell cselekedni. Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr. Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Mikeás könyve, 6. rész, 8. vers. A 8. versnek nagyon örül a liberális igemagyarázó, mert azt gondolja, hogy az a cselekedetek vallását mutatja be, és azt tanítja, hogy a cselekedetek alapján lehet üdvözülni. Mikeás itt válaszol sok ember őszinte kérdésére, amit Izrael északi országában tettek föl azok, akik sötétségben éltek, és akiket nem tanítottak Isten igéjére. Tudni akarták, hogy miként járulhatnak Isten elé. Tudni akarták, hogy vajon kell-e vinniük égő áldozatokat, és hogy sok áldozatot kell-e bemutatniuk, sőt fel kell-e áldozniuk a saját gyermekeiket, mint emberi áldozatokat. Mikeás mindezekre a kérdésekre válaszol, Isten ezek egyikét sem követeli. A külső vallás, a belső tapasztalat, a belső valósága nélkül teljesen értéktelen. Az embernek újjá kell születnie. Ha tudni akarod, hogy Isten miben gyönyörködik, és mit követel az embertől, ez a vers elmondja neked. Gondosan vizsgáljuk meg ezt a verset részleteiben is. A liberálisok hangoztatják, hogy ezt helyesen kell értelmezni, és amikor ezt teszik, akkor kiderül, hogy nem a jó cselekedetek alapján üdvözül valaki, mert nincs semmi jó cselekedetünk. Ember, megmondta neked, hogy mi a jó. Mindenek előtt észrevesszük, hogy ez az embernek szól. Ez nem csak az Izraelben levő embereknek, hanem minden ország embereinek szól, nem csak a Krisztus előtti 7. században élőknek. Ez érvényes a 20. században is, az egész emberiségre vonatkozóan. Isten ezt a hármat követeli meg, hogy élj törvény szerint, vagyis igazságosságban kell járnod Isten előtt, igaznak kell lenned. Igazán bánj az embertársaddal. Becsületes és egyenes légy. Törekedj szeretetre. Nem csak Isten irgalmát kell szeretned, hanem neked is irgalmasan kell bánnod másokkal. Légy alázatos Isteneddel szemben. Miként teszel eleget ezeknek a követelményeknek? Vajon meg tudod ezeket tenni a saját erődből? Azt gondolod, hogy Isten segítsége nélkül is boldogulsz? Azt hiszed, hogy ezekre képes vagy Isten megváltása nélkül is? Ha igen, akkor most valami nagyon keményet mondok neked, de eléggé távol vagyok tőled ahhoz, hogy arcul üss, mert azt mondom, hogy képmutató vagy. Ne mondd nekem, hogy ezt az erkölcsi szintet elérheted Isten ereje nélkül is. Nem tudod megtenni annál az egyszerű oknál fogva sem, hogy mindezek a Szentlélek gyümölcsei. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Galatákhoz írt levél, 5. rész, 22. és 23. vers. A Mikeás által felsorolt három feladat a Szentlélek munkája a hívő életében. Egyikünk sem rendelkezik ezekkel. Lapozzunk ismét az Új Szövetséghez, és lássuk meg, hogy mit mondtam ezzel kapcsolatban. Figyeljünk egy emberre, aki a törvény szerint élt. Az apostolok cselekedetei 15. fejezetében, amikor az apostolok abban az ügyben határoztak, hogy a pogányoknak meg kellett tartani a törvényt azért, hogy üdvözüljenek, Simon Péter felállt és ezt mondta. Ellenben abban hiszünk, hogy mi az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk. Éppen úgy, mint ők. Apostolok cselekedetei 15. rész 11. vers. Miért mondta ezt? Mert csak éppen néhány pillanattal azelőtt szólt így a 10. vers szerint. Most tehát miért kísértitek azzal Istent, hogy olyan igát tegyetek a tanítványok nyakába, amelyet sem atyáink, sem mi nem tudtunk elhordozni? Simon Péter ezt fejezte ki. Én a törvény alatt éltem, de azt nem tudtam megtartani. Isten ezt nagyon világossá tette Pál apostol szavai által is, mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig lélek szerint, a lélek dolgaival. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség, minthogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. Római levél 8. rész 5. verstől a 9. versig. Miként lakik Isten lelke benned? Az Úr Jézus mondta, újonnan kell születnetek. Újonnan kell születned azáltal, hogy elfogadott Krisztust. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében. János evangéliuma 1. rész 12. vers. A római levél 3. részének 9. versétől a 18. verséig Pál apostol elénk tárja az ember állapotát. Isten ítélőszéke elé állítja az embert, és bemutatja, hogy bűnös. Aztán Pál beviszi az embert Isten klinikájába, és megmutatja, hogy beteg, halálosan beteg, valójában halott bűneiben és vétkeiben. Ezért senki sem tudja ezeket bemutatni Istennek. Isten megköveteli az igazságot, de mi nem üthetjük meg ezt a mértéket. Pál ezt mondja, nincsen igaz ember egy sem. Római levél 3. rész 10. vers. Valaki talán így szól, ez az Új Szövetségben van. Itt Pál apostol a római levélnek ebben a szakaszában idézi az Ószövetséget. A 14. Zsoltár első versében ezt találjuk. Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten. Romlottak és utálatosak tetteik, senki sem tesz jót. Isten ezt mondja felőled, de Isten azt is mondja, hogy megköveteli az igazságot. Hogyan tehetsz ennek eleget? Pál tovább megy és ezt írja a római levél 3. részének 11. versében. Nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Más szóval, senki sem cselekszik így még akkor sem, ha tudja, hogy mit kellene tennie. Ha nem vagy keresztény, vajon élhetsz az elképzeléseid alapján? Elérted már azt a célt, amit magad elé tűztél? Eljutottál már az életnek arra a magaslatára, ahol megelégednél a magad életmódjával? Hadd mondjam neked, egyikünk sem cselekszik aszerint az ismeret szerint, amivel rendelkezik. Nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Ez a gondolat megtalálható az Ószövetségben, a 14. Zsoltár 2. és 3. versében. Az Úr letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent. Mindnyájan elfordultak tőle, egyaránt megromlottak. Senki sem tesz jót, egyetlen ember sem. Megszaporíthatnám az Ószövetségben levő nyilatkozatokat. Isten az igazságosságot követeli, de az Ószövetség nagyon nyilvánvalóvá teszi, hogy nem tudunk igazságosan Isten elé járulni, mert nincs igazságunk. Mivel Isten megköveteli az igazságot, ezért változásnak kell történnie az életünkben, mert senki sem igaz. Azt olvassuk, hogy Jézus halálra adatott bűneinkért és feltámasztatott megigazulásunkért. Római levél, 4. rész, 25. vers. Az Úr Jézus feltámadt megigazulásunkért, hogy igazságba öltözhessünk, hogy Isten lelke által megteremjük az igazságot az életünkben. A törekedj szeretetre egyikünk szívében sincs meg. Holtak vagyunk bűneinkben és vétkeinkben. Pál ezt mondja, mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Római levél, 3. rész, 12. vers. Ez az ember képe. Így állunk Isten előtt ma. Ugyanezt a gondolatot adja elénk Ézsaiás. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Ézsaiás könyve, 53. rész, 6. vers. Nyilvánvalóan mindnyájan vétkeztünk, mert különben Ézsaiás nem tett volna ilyen nyilatkozatot. Ezért ne képmutatóskodjunk, amikor Mikeásnak ehhez az igeverséhez jutunk, amelyben azt mondja, hogy járjunk alázatosan Istenünk előtt. Senki sem keresi Istent, inkább a magunk módján akarjuk őt követni. Szeretném ezt nagyon kedvesen mondani, de talán mégis fölébreszthetek valakit a mai állapotából. Ha úgy hiszed, hogy egyháztagságod, vagy jellemed, vagy jó cselekedeteid rendben hoznak Isten előtt, akkor hadd mondjam meg neked, hogy kerülöd Isten útját. Az Úr Jézus mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak általam. János evangéliuma, 14. rész, 6. vers. Ha az itt bemutatott úton járulsz Isten elé, tehát az igazság gyakorlásával, a szeretet követésével és az Isten előtti alázatossággal, és ha ezt meg tudod tenni a magad erejéből, akkor a mennyben majd azt mondhatod Istennek, hogy húzódjon félre. Azt mondhatod neki, hogy neked nincs szükséged rá, mert a saját Isteneddé lettél. Isten azt mondja, hogy ő nem osztja meg dicsőségét senki mással, és nem gondolom, hogy megosztaná trónját veled. Tehát miért nem Isten útján közeledsz hozzá, és miért az emberi utat követed? Aki igazságos, aki ember szerető, és aki alázatosan jár Isten előtt, az teljesíti Isten követelményeit. Kit akarsz becsapni azzal, hogy azt mondod, hogy ezt megteszed természetes emberi állapotodban? Mennyire bemutatják ezek az igeversek, amikor az emberek elé állítjuk, hogy kik vagyunk valósággal? Egyesek azzal ajánlják magukat, hogy udvarias, kedves emberek, különösen vasárnapokon, amikor nagyon finomaknak és szeretettel teljeseknek látszanak, de mégsem mennek soha Isten elé azon az úton, amelyet ő határozott meg. Miként folytathatod tovább ezt a fajta képmutatást? Miért nem vagy őszinte Isten előtt? Jöjj rendbe vele, járulj elébe, és mondd meg neki, hogy bűnös vagy. Már tudja ezt, de jó volna, ha te is megmondanád neki. Ahelyett, hogy a pszichiáterhez mennél beszélgetni, beszélgess Istennel. Mondd meg neki mindazt, amit elrontottál. Mondd el neki bűneidet. Mondd meg neki titkos vétkeidet. Isten meg akar téged váltani, Isten meg akarja bocsátani bűneidet, és Krisztus igazságát akarja neked adni. Imádkozzunk! Édesatyám, köszönöm, hogy olyan egyszerű az üdvösség útja. Csak le kell tennem bűneimet Krisztus keresztjéhez, és hinnem kell az ő igazságában, hogy elfogadj engem általa. Köszönöm neked ezt a nagy kegyelmet. Ámen.